A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amióta e világba a rossz, a gonosz beköltözött, teret hódított magának, azóta tudja a mindenkor embere, hogy nem minden gömbölyű, nem minden tökéletes. Mindig van valami, ami az örömünket, a sikerünket, a megtapasztalásunkat beárnyékolja. Mi több azt is tudjuk, hogy állandó harcot kell vívnunk a gonosz, a rossz ellen. Nagyon sok vonatkozása van ennek, most elég csak azt mondom, hogy betegségekkel küzdünk, emberi gyengeségekkel kell küzdenünk, pedig értelmünkkel nem akarnánk, járványok pusztítanak, háború, gonoszság, ellenségeskedés, mindaz, ami jelen van a mindenkor világában. Egyik legdivatosabb és legsikeresebb üzletág mind a mai napig ezért tehát a gyógyszerészet, a gyógyítás, a gyógyszeripar, mert hát sok minden betegségtől, nyavajától valóban tudunk szabadulni. Vannak ellenszerek, vannak hatóanyagok, gyógyszerek, és a modernebb kor nagy találmánya az antibiotikum. Sok mindenre van megoldás. De az ember akkor is tudja, ha őszinte, hogy van egy valami, ami ellen nincs gyógyszer, nincs orvosság. És ez az egy, az, hogy a földi életünk is egyszer befejeződik, végéhez ér. Vagy mégis van ellenszer a halál ellen. Erről szól a mai igehirdetésre kijelölt néhány vers, amelyet hallgassunk is meg, fejegyezve találjuk János apostol első levelének 3. fejezetében, a 13. verstől kezdődően következőképpen. Testvéreim, ne csodálkozzatok, hogy gyűlölt titeket e világ. Tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az még halálban van. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjuk, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy Krisztus az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte szívét, abban hogyan lehetne Isten szeretete? Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Ellenszer a halál ellen, és ez nem más, mint a keresztény körökben jól ismert kifejezés az agapé szeretet. Mindenek előtt ez a néhány vers, amit felolvastam testvéreim, igazi csemege a nyelvészeknek. Mélységében nem mehetek bele ennek a kérdéskörnek, de annyit azért jelzek, hogy ebben a néhány versben kétszer szerepel a zóé kifejezés, ami nem egyszerűen a földi életet, hanem az Istennel, Krisztussal élhető életet jelenti. Kétszer szerepel benne a psziché kifejezés, amit mi is használunk. Érdekes módon életnek van fordítva, nem léleknek, lelkünknek, lelkivilágnak, hanem itt a psziché szónak a gazdagságára ismerhetünk, és élettel tudjuk visszaadni, amiről beszél a Szent Író. Aztán nagyon izgalmas, hogy a biosz szó is benne van, a biológia, és ez viszont nem életértelemben használatos, hanem a éltető erő, életmód, a megélhetéshez szükséges erő, azaz földi vonatkozása van, és négyszer szerepel benne az agapé szónak valamilyen igei vagy főnévi változata. Ezért merem azt mondani, hogy igazi csemege a nyelvészeknek, hogy ezt aztán magyar nyelven hogyan lehet igazán visszaadni. De lépjünk tovább, hiszen a halál ellenszere az agapé, és itt most a 14. verset hagy olvassam újra föl. Tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Nem meg fog halni, hanem aki Isten szeretetét Krisztusban még nem ismerte meg, János nagyon elgondolkodható és mélyen beszél arról, hogy az tulajdonképpen már halott, vagy még halott, de nem él. Aki viszont Krisztus tanítványa lett, az ő szeretete, Isten szeretete Krisztusban megragadta az újjászületet, az tulajdonképpen az az igazán élő ember, élettel teli ember. Azaz igazi csemege ez a néhány mondat a teológusoknak is, hogy hogyan értelmezhetjük azt a kétfajta magatartás mintát, amire utal itt János apostol. Az előző versek között, többek között arról is olvasunk, hogy az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottunk, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Erre a mondatra találunk visszautalást a kijelölt szakaszban, a 15. versben, aki gyűlöli a testvérét, azaz mint Káin, az embergyilkos, azt pedig tudjuk, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Krisztus az életét, a pszühéjét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket, szó szerint a pszühénket adjuk oda testvéreinknek. Akik a Bibliát teljességében ismerik és olvassák és tanulmányozzák, felfedezhetik a Szentírókon keresztül is, hogy alapvetően kétféle magatartás mintáról olvashatunk a Szentírásban. Olvashatunk a kaini magatartás mintáról, amely mit is jelent? Hogy amikor az ember találkozik egy ellenséggel, egy számára nem kedves embertársával, egy potenciális ellenséggel, akkor ahhoz, hogy ő előbbre jusson, hogy ő neki nyugalma legyen, békessége legyen, még elmegy odáig is, hogy elteszi láb alól. Milyen megdöbbentő, hogy Káin és Ábel történetében már erről van szó, hogy tulajdonképpen az irítség miatt, az Istentől való szeretetnek a megtapasztalását, miután Ábel a maga áldozatának elfogadásában átélte, Káin már is irigy lesz rá, és ez az irítség átcsap olyan fajta gyűlöletbe, hogy eltakarhatja előlem Istent és az ő szeretetét az én testvérem, elteszem láb alól, kioltom az életét. És akkor messzire vezet, de kell arra utaljak, hogy ez a fajta magatartás minta, magatartás forma, vagy magatartás modell, különböző kifejezéseket is használhatunk, mennyire jellemzi mind a mai napig a világot. Aki kapja, marja. Sőt, elfogadott elv, szomorúan kell mondjuk azt, hogy ha te a karrieredben előbbre akarsz lépni, és valaki lokálisan, helyileg, vagy potenciálisan felkészültségben, utadban van, akkor nincs mit gondolkodni. Nincs mit gondolkodni. Vagy te maradsz ott, ahol vagy, vagy előbbre juthatsz azáltal, hogy kaini módon cselekszel és teszel. Vagy ha gondolunk a vad kapitalizmusra, testvéreim, ezen az alapon működik, a pénznek az alapján, aki kapja, marja, az ügyesebbé a jövő. Nem baj, ha elgáncsolod, nem baj, ha eltaposod a másikat, nem baj, ha átlépsz rajta, nem baj, ha likvidálod. Csak a pénz győzön, csak a haszon, csak minél előbbre, nagyobban és nagyobb tisztességtelen haszonnal működjél. A profit, az önimádat a másik leigázásán keresztül is. Nem kell részletezzem, a mai világban jelen van és működik. Ezzel szemben van viszont a másik magatartási modell, a krisztusi modell, a szeretet modellje, a másikért való lét, a pszühének, az életemnek az odaadása a másikért. Krisztus ezt élte elén. Krisztusnak ez a fajta modell, ez a fajta magatartása nem tudott meggyökerezni, nem tudták elviselni ezt a fajta másik modellt, az önfeláldozás modelljét, és sokan azt mondják, hogy pont ezért került Krisztus a keresztre. Mert nem a káini elvek alapján lett messiás és hatalmas megváltó, és akarta leigázni a római ellenséget, és királyként és forradalmárként odacsapni az asztalra, hanem a lelke által, a psziché által, az élete által, a önmaga feláldozásával hozta el a hatalmat, a szabadságot, a dicsőséget, a szeretetet, és egy másfajta magatartás mintát, hogy az Isten szeretete pontosan más és ellenkező ezzel a fajta gondolkodással. Itt kell utalnom arra, hogy az elmúlt napokban volt a nyári napforduló, amely ugye arról szól, hogy december 21-től kezdve elkezd nőni a nappal, és minden évben van ennek egy maximuma ilyenkor a nyári napfordulón, ameddig nő, egyre hosszabbak lesznek a nappalok, majd pedig átsap újra a fogyásba, és mikor eljut a maximumra a fényesség, utána elkezd napról napra fogyni egészen újra megint december második feléig. És itt lássuk meg az egyházi esztendőnek a kialakítását. Tegnap volt Keresztelő Jánosnak az emléknapja, és nem véletlen, hogy ilyenkor gondolunk Keresztelő Jánosra, hiszen Keresztelő János is ezt élte át, ezt élte meg, ezt élte a kereszténység elé, hogy én csak előkészítő vagyok, napról napra hirdetem az Úr boldog esztendejét, hogy jön a megváltó. De aztán, amikor ő eljön, akkor kimondja a nagy mondatot, János feljegyezte János evangéliumának 3. fejezetében, a 30. versben, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom, kisebbé lennem. Eddig volt, előkészítettem az utat, mindent megtettem, de mostantól kezdve már nem én vagyok a fontos, sőt, Keresztelő János is meghal, mártír lesz. Mert egy másfajta magatartás mintát élt elénk, és egy másfajta magatartás minta kezdődött el tulajdonképpen Keresztelő Jánossal. Még csak egy gondolat ehhez, hogy éppen a minap hallottam azt, hogy ma már vannak olyan teológusok, akik ezzel a kérdéssel nagyon komolyan foglalkoznak, hiszen a 10 parancsolatban ott van a ne ölj parancsolat. Ehhez képest azért az Ószövetségben rengeteg olyan történetet olvasunk, ahol gyilkosság van, ahol népirtás van, ahol a ne ölj parancsolat valahogy, mintha ki lenne fordítva, és ez a káini elv, ez a káini magatartás típus lenne rendben, és hát ma már teológusok is ezzel kezdenek foglalkozni, hogy hogy is van, vagy hogy is értelmezhető mindez. Igen. Erről beszél János is, amikor azt mondja, hogyha a szeretet nincs meg bennünk, akkor tulajdonképpen halottak vagyunk. Ha átmentünk a halálból az életbe, az azt jelenti, hogy szeretjük agapé szeretettel testvéreinket. Aki viszont nem szereti a testvérét, az halálban van, még a halálban van. És testvérek, most lépjünk még egyet tovább, hiszen nem csak csemege ez a nyelvészeknek ez a néhány mondat, nem csak csemege a teológusoknak, hogy hogyan értelmezzük ezt a kétfajta magatartás mintát, hanem igazi csemege nekünk is, mindenkori hallgatóknak, hogy mit jelent ez nekünk, apró pénzre váltva, hogy tegyük önmagunkat, kereszténységünket mérlegre, hiszen azt mondja, újra olvasom, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Valóban átmentünk a halálból az életbe? Valóban örömünk van abban, hogy életünk van? Mert aki nem szereti a testvérét, az még halálban van. Élő vagy, vagy élettelen vagy? A felebaráti szeretettel hogyan állunk? Tudunk-e áldozatot vállalni? Tudunk-e lemondani? Mi több Jézusra emlékezzünk, mi több az ellenségeinket tudjuk-e szeretni? És itt nagyon, ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy nem könnyű feladat ez. Nem könnyű az ellenséget szeretni, hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy vannak olyan felebarátaink, akik mindig csak kritizálni tudnak, akik mi több sértegetnek sokszor, megalázzák az embert, lejáratják a másikat, és feltűnik az embernek egy idő után, hogy ennek az embernek soha nincs egy jó szava nincs. Ez csak lázadni tud, csak kritizálni tud. És az ilyen embert szeretni, az ilyen emberhez kedves lenni, az ilyen embernek újra megbocsátani. Hogy állunk mi ezzel? Élők vagyunk, vagy halottak? A szeretet, a krisztusi szeretet átformálta-e már a mi kaini alapállásunkat krisztusivá? Nagyon komoly kérdés ez, és hogy ezzel nem csak mi egyszerű földi halandók küzdünk, két idézetet hagy olvassak. Az egyik egy imádságból van, méghozzá a 19. század második feléből, egy fiatalon, tüdőbajban elhunyt szerzetes, kármelita szerzetes nőtől. Nagyon érdekes olvasni a sorok mögött, hogy mi mindent élhetett át ez a francia szerzetes nő, amikor így imádkozik. Add meg nekem, Uram, hogy szeressek akkor is, amikor engem gyűlölnek. Add meg nekem, hogy szeressek, amikor én nem hiszek a másik szeretetében. Add meg nekem a felismerést, hogy minden seb hozzád tud, sőt, hozzád akar emelni. Semmi és senki, egyetlen teremtmény se legyen képes elválasztani tőled. Add meg nekem, Uram, hogy megértsem az eseményeket, s úgy éljek, mintha ma este meg kellene jelennem előtted. Ó, Uram, tedd meg, hogy így legyen. Most nem magyarázom ezeket a ima mondatokat, de nagyon mély, és itt egy szerzetes nőről van szó, azaz valószínűleg még a szerzetes közösségben is mindenféle módja az emberi gyengeségnek jelen van, és ők maguknak is kellett ezzel küzdenük és harcolnuk. A másik az szintén nagyon elgondolkodtató, mert fiataloknak a dalszövege. Evangélikus egyházunkban többek között van egy modern zenekar, amely Isten dicsőíté énekeket szerez és énekel, és itt találtam rá ezekre a nagyon mély gondolatokra, hogy valakik a 20-as éveikben már ilyen mélységekről énekelnek. A Miért ez a címe ennek a Miska nevezetű zenekarnak a dalának, és ebből egy részlet. Mintha csak úgy juthatnál előre, hogy engem löksz vissza hátra. Az állandó irigység megöl minket, így jutunk Káin sorsára. Mondd, miért nem tanul az ember? Miért mindig a másik a hibás? Miért hiszed azt, hogyha én rossz vagyok, te attól jobbá válsz? Szavakkal, beszéddel könnyű szeretni bárkit, de ha nem érzem, akkor hiába is mondasz bármit. Nagyon mély mondat. Miért hiszed azt, hogyha én rossz vagyok, te attól jobbá leszel? Az, amikor egymást bántjuk, amikor a másikra kígyót, békát mondunk, amikor befeketítjük a másikat, azt hiszik, hogy mi attól leszünk jobbak? Attól kerülünk előbbre, ha káini módon gondolkodunk? Nagyon mély gondolat. Fiatal emberektől a 21. század elején Isten lelke ma is működik, ma is irányít bennünket a szeretet felé, az agapé felé. Mert igen, a halálnak csak egyetlen egy ellenszere van, és ez az agapé. az Isten szeretete, a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretet. És ez nem pirula, ez nem orvosság, ez nem tablet, amit csak úgy bekapunk, megvásárolunk és bekapunk. Ezt ingyen kaphatjuk lélek által, Isten lelke által. Ez úgy történik, hogy Jézus Krisztusban újjá születhetünk. Hogy Jézus Krisztusban miénk lehet az igazi szabadság, a keresztény szabadság. Igen, ez az új élet. Ez az agapé műve. Igen, csak is az agapé, de az agapé ellenszer, elixír. Az egyetlen ellenszer mindannyiunk ellensége ellen, a halál ellen. Hogy ne halottként, hanem élő emberként éljük már most az életünket. Erre segítsen bennünket Isten az ő szent lelkével. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a te elénkbe jövő végtelen agapé szeretetedet. Köszönjük, hogy elénk élted. Mit jelent az Isten erőterében, szeretetében leledzeni? Kérünk téged, hogy a te szereteted újra meg újra forrósíts át a mi szívünket, lelkünket is. Imádkozunk a te erődért, szent lelkedért. Ő irányítsa a mi akaratunkat, gondolatainkat, szívünket, lelkünket újra meg újra feléd, hogy rajtad keresztül tudjunk mi is szeretni. Szeretni és újra szeretni, hiszen a magunk ereje, a magunk lelkülete, a magunk teste és lelke és szelleme önmagában képtelen erre. Csak akkor lehet győzelmünk, csak akkor lehet előrehaladásunk, ha te a te lelkedet nem vonod meg tőlünk. Imádkozunk is, Urunk, hogy a te szent lelkedet ne vondd meg tőlünk. Jövel Szentlélek, Úristen, áldva szállj le ránk, és taníts minket a veled való közös útra. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint övé legyen a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön, örökké. Ámen.